Alincsi adják békén. Az már egész más lapra tartozik. Zaklatt őt valaki? Ennyi főfelügyelő úr, maga aztán nálamnál is ravaszabb. Ezt kétlem. Mi? Azt állítja, hogy én, aki alig tudok írni és olvasni. Ez volt Manuel veszőparipája, majdnem olyan büszke volt rá, mint mások a diplomájukra. Megré mosolyogva szívta a pipáját, és halkan ezt mondta. Ha én is olyan ravasz lennék, mint maga Manuel, akkor már rég a sitten lenne, és ezt maga is jól tudja. Na tessék, örök ki a régi nóta, de térjünk vissza Alinra. Ma valami kövér ólyag jár a nyomában. Tegnap egy kis barna követte. Holnap majd megint valaki más. Leszalad egy szelet húsért, meg egy kis sajtért, a maga emberei már is a sarkában vannak. Korrektül viselkedik velem, folytatta Manuel. Ezt elismerem, kedvelem is magát. De ez még nem ok arra, hogy szinte minden nap meglátogasson, mint egy beteg rokont. De közelebb hozhatna virágot, meg édességet is. Ha legalább egyszer világosan megmondaná, hogy mit akar hallani tőlem. Ma személyes ügyben jöttem. És vajon kinek a személyes ügyében? Ismeri Nicolt? Miféle Nicolt? Párizs tele van Nicolokkal. Ez a maga Nicolja mivel foglalkozik? Előadásokat hallgat a Sorbonnon. Miféle előadásokat? Egyetemre jár, ha így jobban tetszik. Hát én meg onnan ismerjek olyan lányokat, akik egyetemre járnak. Csak megkérdeztem. Nicole Priornek hívják. Sose hallottam róla. A nagybátyánál lakik itt a közelben, a Boulevard de Courcelles-en. A nagybácsi bizonyos Jean-Baptiste Prieur miniszteri tanácsos. Manuel fölhördülése őszintének látszott, vagy lehet, hogy ő még Nicolnál is nagyobb színész. Ezt nem gondolhatja komolyan, főfelügyelő úr, te jó ég, hisz én még azt se tudom, mifán terem a miniszterelnökség, csak nem képzeli, hogy ilyen nagyfejűeket ismerek. Désirét sem ismerik, kis bisztrója van a Rue de la Seine-ben. Először hallom a nevét, felette Manuel, és mi a helyzet azzal a két csirkefogóval, aki ma reggel az Avenue Victor Hugo-n dolgozott, kérdezte a főfelügyelő. Hoppá, megálljunk! Azért kellett ez az egész halandzsa, hogy végül idejük adjunk ki, és jól összezavarjon engem, így nem játszom tovább. Pedig én adtam már magának néhány jó tippet, ha úgy adódott. Persze, ha Pigallon van mulatója az embernek, nem árt jó viszonyban lenni a rendőrséggel. Én is hallgatom a rádiót, folytatta Manuel. Honnan tudom, mi történt? Ma reggel azon a helyen, amelyről beszél. De hát mi közöm nekem ehhez a históriához? Már 3 éve ki sem mozdulok innen, és higgy el, hozzám se jön senki. Kíváncsi vagyok, hogy játszhatnám akkor én a bandavezér szerepét. A múltkor Saint-Martin ékszerüzlet kifosztása miatt látogatott meg azelőtt meg. Alin hol van? Vásárol. Közelben? Nem tudom. Fehér neműt melltartót vesz. Persze úgyse hisz nekem. Az a nyomozó, akit ma ide küldött, majd megerősíti. Alin már reggel ment el? Reggel fogorvoshoz ment. Ide szembe. Ha rendelő ablaka nyitva lett volna, láthattam volna őt a fogorvosi székben. A szemközti épület nem bérház volt, hanem egy egyemeletes magánpalota manzárdal. Falait az idő sötét szürkére festette, a palatető kékes és rózsaszínes sugarakba verte vissza a napfényt, akárcsak némelykor a szajna. Alinnak régóta fáj a foga? 3 napja. Ha Alin valóban a fogorvoshoz ment volna, megré tudna róla, hiszen már 3 hete figyelteti a lányt. Hogy hívják? Kérdezte. Kit? A fogorvost. Innen is látni a névtábláját, de ilyen messziről nem tudom elolvasni. Alin azt mondta, van itt szemben egy fogorvos, a neve nem érdekelt. Annyit tudok csak, hogy az asszisztensnője vagy ápolónője, ahogy tetszik, egy csúf égi meszelő, nem szívesen találnám az ágyamban. Tessék, már jön is Alin. Manuelnek igen érzékeny hallása volt, a bejárati ajtó és az ő szobája között ott volt még a szalon, meg az előszoba, mégis meghallotta a kulcscsörgést a zárban. Kinyílt a szalon ajtaja, megjelent Alin. Gyors, határozott léptekkel jött végig a lakáson. Tűsarkú cipőjében narancsszínű, lembászomból készült kosztümöt viselt, fekete haját szorosan lefésülte. Egyik kezében a kézitáskáját fogta, amely ugyanolyan fekete volt, mint a haja, a másikban papírtasakok voltak, egyiken a Lido valamelyik fehérnem üzletének védjegye, a másikon egy Melbourne utcai áruházé. A szempillája se rezdült, pedig már messziről észrevette Megrét, úgy tett, mintha nem ismerné meg, amikor belépett a szobába. Úgy ment el a főfelügyelő előtt, mintha az ott se volna. Lehajolt, és egy csókot leelt Manuel homlokára. Hát ez már megint itt van, papa. Alin 22 éves volt, Palmari 60 felé járt. De ez a papa csöppet sem úgy hangzott, mint mikor egy gyerek mondja az apjának. Alin szájából olyan volt, mint egy kedves, gyöngét becenév, amire Clodore ex-tulaja olyan formán mosolyodott el, mintha ezt mondta volna, na látja, micsoda kisnő ez. Tény az, hogy ez a kölyök lányt, aki a bulvár Szebasztopol sarkán kezdte a pályafutását, 16 éves korában most az egész utca elegáns polgárasszonynak tartotta, mint ha legalábbis egy orvosnak, mérnöknek vagy ügyvédnek lett volna a felesége. Előbb-utóbb magával hozza a pizsamáját, a papucsát, a fogkeféjét és a borotváját is. Igen, magas hangon beszélt erősen külvárosias hanghordozással, és közben rá se nézett a felügyelőre. Manuel komédiázni szeretett, ő meg efféle túlzásokkal szórakozott, olyanok voltak, mint két színész, mint előre betanulták volna a szöveget, és szerepük a kisujjukban volt. Furcsa lány volt ez az Alin. Minden barna, a szeme is magyarószínű, a bőre napsütött, pedig nem délről származott, hanem egy Morbihan nevű kis faluban született, onnan jött Párizsba, gyermekpesztonkának. Körülbelül 6 hónapig dolgozott nőiben, egy igen gazdag családnál, egy csecsemőt, meg egy 3 éves kislányt bíztak rá, pedig akkor már elkezdte űzni az ipart, a Gravieren és a Rue de Lappan. 2 papírzacskót, a heverőre hajította, és továbbra is a külvárosias hanghordozást erőltetve folytatta. Milyen csodát akar megint a főfelügyelő? Ne gondoskodj vele, Alin. Tudod jól, hogy barátom. Lehet, hogy neked a barátod, de én halálosan unom torkig vagyok a mocskos pipafüstjével. Megré nem zavartatta magát, lassan megszívta a pipáját, közben a lányt nézte. Úgy sejtette, hogy Alin akart ilyen kényelmes nagypolgári otthont. Talán régi gazdái lakására emlékezve, annak idején Manuel beért a vendéglő alatti sötét szuterénnal. A lány bizonyára arra vágyott, hogy némi tisztelet vegye körül. Nem ismersz véletlenül valakit, aki a miniszterelnökségen dolgozik? Kérdezte a nyomorék gúnyos hangsúllyal. Ha a főfelügyelő kérdezte, akkor mondd meg neki, hogy fogalmam sincs róla, mi az a miniszterelnökség. No, nézd csak, már a csomagjaim felé, Sandit. Fogadjunk, hogy mindjárt megkér, mutassa meg, mi van bennük. Lehet, hogy ferde hajlamú és felizgatja a női fehér neműket, tapogat? Megszólalt a telefon a tolókocsiban, Manuel összevonta a szemöldökét, előbb a készülékre nézett, aztán Megrére. Halló? Tessék, igen, itt van. Magát keresik, főfelügyelő úr. Na, mit mondtam, legközelebb már a postáját is ide küldeti. Halló, igen, hallgatlak. Zsáver telefonált egy közeli kávéházból. Találomra hívtam, itt főnök. Itt áll mellettem Lotri. A lány lerázta. Hazulról egyenesen a Terni metroállomáshoz ment, jegyet váltott az első osztályra, majd lement a peronra. Az étoál felé induló szerelvényhez Lotri követte, mikor a lány a kocsi belsejébe ment, ő a másik ajtón szállt föl. Amikor már majdnem becsukták az ajtókat, Alin újra a peronra ugrott, Lotri azonban már nem tudott keresztül törni a tömegen. Visszajött ide, és látta, amikor Alin taxin megérkezett. Köszönöm. Jól halad az ügy? Nem, felelte Megré. Alin a diványon ült mellette, a két csomag egyik lábát átvetette a másikon. Kizárólag Manuelre nézett, a vendégre soha, mintha csak megesküdött volna rá, hogy nem áll szóba vele. De Manuelnek ezt mondta. Ez a szolgálatos zsaru volt. Hiába váltogatják egymást, már kezdem ismerni őket. A mai egy dagatójag folyton gutaütés környékezi. Mondd csak, kicsikém, kezdte a főfelügyelő. Nem őriztünk együtt disznókat, igaz-e, papa? Te engedted meg neki, hogy tegezzen? Azt kívánja, hogy kisasszonynak szólítsam? Kérdezte Megré. Úgy volna illendő, ha asszonyomnak szólítana. Most mindketten mulattak Megrén. Manuel büszke volt erre a kis csibészlányra, akit ő formált ilyenné, és végtelen gyöngétséggel pillantott rá. Nyugodj meg, Alin. A főfelügyelő nem akar nekünk semmi rosszat. Miért rázta le azt a felügyelőt? Fordult Megré újra a lányhoz. Vele, mármint a főfelügyelővel, úgy látszik, még sohasem fordult elő, hogy az utolsó pillanatban meg